Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérjük Jézust, hogy szent lelke által tegyen bennünket valóban szabad emberré, szabaddá a szolgálatra, szeretetben és örömben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Lengyelországban a kormányvezető ereje a polgári koalíció 21 mandátumot, a jog és igazságosság fő ellenzéki párt pedig 20 mandátumot szerzett az európai parlamenti választások hétfő reggel ismertetett végeredményei szerint. A Lengyelországos Választási Bizottság által közzétett a szavazatok 100%-os feldolgozottságán alapuló eredmények szerint a polgári koalíció a szavazatok 37,6%-át nyerte el. A jog és igazságosság listájára a választópolgárok 36,16%-a szavazott. A harmadik helyen befutó ellenzéki konföderáció 6 helyre számíthat 12,8%-os támogatottsággal. Soha ennyi, 2.015.000 szavazatot nem kaptunk még európai parlamenti választáson. Ez a valaha volt legnagyobb támogatás, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint az üzenet világos. A magyar emberek nem kérnek sem a háborúból, sem a migrációból, sem a gendernyomulásból. Ennek megfelelően tesszük a dolgunkat továbbra is mind Budapesten, mind Brüsszelben, fogalmazott a tárca vezető. Európa nem tud biztonságos hely lenni anélkül, hogy Afrika biztonságos lenne, és Afrikának az egyik legsérülékenyebb területe éppen a Száhelövezet. Így elmondható, hogy az európai biztonság a Száhelben dől el, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, a Mali Köztársaság külügyekért és nemzetközi együttműködésért felelős miniszterével közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter, miután hivatalába fogadta az afrikai országból érkezett kollégáját, elmondta, 47 éve utazott legutóbb Maliból külügyminiszter Magyarországra, és azt hiszem, hogy ez a mai látogatás így 47 esztendő elteltével aktuálisabb, mint valaha, hiszen súlyos biztonsági kihívások teszik nehézzé az életünket a Száhel övezetben és Közép-Európában egyaránt. Fegyveres konfliktusok, háborúk, migrációs nyomás. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország az Európai Uniós elnöksége során arra törekszik, hogy az Unió, az európai kontinens újra biztonságos hely legyen. Egy olyan hely, egy olyan kontinens, ahol nem lesz háború, ahol a migrációt meg lehet szüntetni. Az MVM áramszámlázási rendszere július 1-től előreláthatólag 2 hétre leáll, miután június 30-án az E.ON áramszolgáltató Kft. Beolvad az MVM Next energiakereskedelmi ZRT-be, közölte az MVM a távirat irodával. A beolvadást követően Magyarországon az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást már egyedül az MVM Next nyújtja majd, tették hozzá. A közlemény szerint az új ügyfélkör átvétele jelentős informatikai átállással jár, ezért kell leállítani egy időre a rendszert. Az informatikai átállás miatt korlátozottan lesz elérhető az áramügyintézés azoknak az ügyfeleknek, akik 2021. szeptember 1-e előtt még az Elmű Émász ügyfelei voltak. Az új áramgáz közös online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil applikációban számos funkció nem lesz elérhető. Diktálásra, e-számla igénylésre vagy lemondásra nem lesz lehetőség. Továbbá nem fog működni az online bankkártyás fizetés sem, írták. Végül az időjárásról. Késő este átmenetileg csökken, majd nyugat felől az ország északnyugati-nyugati felén ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, míg kelet felé haladva kevesebb lesz a felhő. Emellett főként arrafelé párok köd is képződhet. A nappali csapadék lecseng, majd hajnaltól délnyugat felől a délnyugati, nyugati megyékben záporok, zivatarok érkezhetnek. Néhol eső is lehet, valamint északkeleten is kialakulhatnak csapadékgócok. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A minimum hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Étfői adásunk témái. Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya a római városházán hétfőn. Róma legyen és maradjon a civilizáció világítótornya és a béke előmozdítója. Legyen vége a háborúnak. Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri Ferenc pápa.
Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa úrangyala imája. Tanuljuk meg Jézustól, hogyan éljünk szabad emberként. Árasszuk magunk körül a szabadság, őszinteség, spontaneitás friss levegőjét. Adjuk tovább másoknak az Istentől kapott ingyenes szeretetet. Ferenc pápa ezeket a tanácsokat bízta vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt hívekre, akikkel elimádkozta az úrangyalát. A vasárnapi evangélium elbeszéli nekünk, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános működését, kettős reakcióval találkozott.
Si trovò fronte a una duplice reazione.
Egyfelől a rokonai aggódtak, és attól tartottak, hogy kissé megőrült. A vallási előjárók pedig megvádolták, hogy gonosz szellemtől vezérelve cselekszik. Valójában Jézus prédikált, és a betegeket a Szentlélek erejével gyógyította. És éppen a lélek tette őt Isten ilyen szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mértéktelenül és feltétlenül szeressen és szolgáljon. Jézus szabad, ismételte el Ferenc pápa, majd kifejtette Jézus szabadságának miben létét. Jézus szabad volt a gazdagságtól, ezért otthagyta szülőfaluja Názáret biztonságát, hogy egy szegény és bizonytalanságokkal teli életet válasszon. Ingyen gyógyította a betegeket, és bárki fordult hozzá segítségért, sosem kért érte cserébe semmit. Ebben áll Jézus szolgálatának ingyenessége, minden szolgálat ingyenessége, hangsúlyozta a Szent Atya. Szabad volt a hatalomtól is, bár sokakat hívott, hogy kövessék, soha senkit nem kényszerített rá, soha nem kereste hatalmasok támogatását, hanem mindig a legutolsó pártjára állt, és erre tanította tanítványait is. Végül pedig Jézus szabad volt a hírnév és az elismerés keresésétől is.
Era libero di fronte alla ricerca de fama.
Ezért soha nem mondott le arról, hogy kimondja az igazat, még úgy sem, ha emiatt nem értették meg őt, népszerűtlenné vált, egészen addig, hogy meghalt a kereszten. Nem hagyta magát megfélemlíteni, megvásárolni, megvesztegetni, semmi és senki által. Jézus szabad ember volt. A vagyon, a hatalom és a hírnév keresése nem hatott rá. Ez fontos tanítás számunkra is, ugyanis ha hagyjuk magunkat befolyásolni az élvezetek, a hatalom, a pénz vagy az egyetértés keresése által, akkor ezek rabszolgáivá leszünk. Ha azonban hagyjuk, hogy áthasson minket Isten ingyenes szeretete, és kitágítsa szívünket, ha hagyjuk, hogy ez túlcsorduljon, és visszaadjuk másoknak, teljes valunkkal, félelem, számítás és feltételek nélkül, akkor növekszünk a szabadságban. Magunk körül árasztjuk ennek jó illatát, otthonainkban, családunkban és közösségünkben. Most föltehetjük magunknak a kérdést. Szabad ember vagyok? Vagy hagyom magam húsba kötni a pénz, a hatalom és a siker mítoszától, föláldozva nekik a magam és a mások lelki békéjét? A szabadság, őszinteség és spontaneitás friss levegőjét árasztom a környezetemben és a munkámban. Szűz Mária segítsen nekünk úgy élni és szeretni, ahogy Jézus tanította nekünk, Isten gyermekeinek szabadságában.
Nella libertà dei figli di Dio.
Fohászkodott végül a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor a pápa.
Ferenc pápa római városházán. Róma legyen és maradjon a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója. A Szentatya június 10-én hétfőn délelőtt látogatást tett a Campidoglión a római városházán, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester és a városháza képviselőtestülete fogadta őt. A Julius Cézáról nevezett ülésteremben Ferenc pápa beszédet mondott, amelyben felidézte a Róma sajátos és különleges történelmi szerepét, azt az univerzális, egyetemes szemléletet, amelyet a kereszténység mély lelkiséggel töltött meg. A Szentatya örömmel és hálával tér vissza a római városházára, hogy annak vezetőin keresztül az egész Rómával találkozzon, amely születésétől fogva. Immár 2800 éve az univerzalitás világos és állandó hivatásával rendelkezik. A hívő keresztény számára ez nem a véletlen eredménye, hanem megfelel a gondviselés tervének. Kezdte beszédét a pápa. Az ókori Róma jogi fejlettségei szervezőkészsége, továbbá az évszázadok során kiépített szilárd és tartós intézményei miatt olyan világító torony lett, amihez sok nép fordult, hogy stabilitást és biztonságot nyerjen tőle. Ez a folyamat lehetővé tette, hogy a civilizáció sugárzó központja legyen, hogy befogadjon embereket a világ minden tájáról, és hogy integrálja őket polgári és társadalmi életébe egészen odáig menően, hogy többen közülük az állam legmagasabb tisztviselői lettek. Ez a sok értéket hordozó római kultúra azonban mégis rászorult arra, hogy felemelkedjen és hogy szembesüljön a testvériség, a szeretet, a remény és a felszabadulás nagyobb és mélyebb üzenetével. A virágkora csúcsára ért civilizációnak a törekvése további magyarázatot ad a keresztény üzenet gyors elterjedésére a római társadalomban. A vértanúk ragyogó tanúságtétele és az első hívő közösségek jótékonykodásának dinamizmusa jelezte, hogy új szavak az örök élet szavainak meghallgatására van szüksége. Az Olimposz többé már nem volt elég. Fel kellett menni a Golgotára, és a feltámadott üres sírjánál találtak választ az igazság a szeretet utáni vágyakozásaikra. Ez az öröm, vagyis a keresztény hit idővel átjárta és átalakította az emberek és az intézmények életét is. A korábbinál sokkal radikálisabb és soha nem hallott reményt kínált az embereknek, az intézményeknek pedig lehetőséget kínált egy magasabb szintű fejlődése, fokozatosan feladva például a rabszolgaság intézményét, amely még sok művelt elme és érzékeny szív számára is természetesnek és magától értetődő ténynek tűnt, amely egyáltalán nem volt fogékony annak megszüntetésére. mondta a pápa. A rabszolgaságnak ez az igen jelentős példája mutatja, hogy még a kifinomult civilizációk is képesek olyan kulturális elemeket felmutatni, amelyek annyira gyökeret vernek az emberek és az egész társadalom mentalitásában, hogy azokat immár nem is tekintik az ember méltóságával ellentétesnek. Ma is fennáll annak a kockázata, hogy az emberi méltóság védelmében szelektívek és részrehajlóak leszünk, marginalizálva, peremre szorítva, vagy elvetve az emberek bizonyos kategóriáit, akik végül megfelelő védelem nélkül maradnak. A császárok Rómáját úgymond a pápák Rómája követte, azaz Péter apostol utódai, akik a szeretetben elsők az egész egyház felett, és akiknek néhány évszázadon át a polgári hatalom helyettesítő szerepét is be kellett töltenie, miközben az ókori világ fokozatosan szétesett. Sok minden megváltozott, de Róma egyetemes hivatása megerősödött és felértékelődött. A római birodalom földrajzi táblatának szíve a mediterrán világ volt, és ez bár nagy kiterjedésű volt, mégsem fogta át az egész világot, ugyanakkor az egyház küldetésének nincsen határa ezen a földön, mert minden néppel meg kell ismertetnie Krisztus tetteit és az ő üdvözítő szavait. Az olasz egység létrejöttével, folytatta a pápa, új korszak kezdődött Rómában, amelyben az új egységes állammal való konfliktusok és félreértések után az úgynevezett római kérdés kapcsán 95 évvel ezelőtt elérkeztünk a polgári kiegyezéshez, a polgári hatalom és a szentszék közt. Ebben az évben van a konkordátum felülvizsgálatának 40. évfordulója, amely megerősítette, hogy az olasz állam és a katolikus egyház a maga rendjében független és szuverén, és elkötelezik magukat, hogy kapcsolataikban teljes mértékben tiszteletben tartják ezt az elvet, és kölcsönösen együttműködnek az ember és az ország javának előmozdítása érdekében. Róma mindig tovább folytatta egyetemes küldetését, ahogy tette azt a II. Vatikáni zsinat munkáiban, a különféle szentévek megünneplésével, az európai gazdasági közösséget létrehozó szerződés aláírásával, a nemzetközi büntetőbíróságot létrehozó szerződéssel, az 1960-as olimpiával, a nemzetközi szervezetekkel, különösen a FAO-val, amelynek székhelye itt Rómában van. Beszéde záró részében a pápa a 2025-ös jubileumi szentévről szólt.
Jubileo del 25.
Ez a vallási esemény imádságos és bűnbánati zarándoklatot jelent, hogy az isteni irgalmasság révén teljesebb kiengesztelődést nyerjünk az Úrral. Ugyanakkor nem hiányozhat, hogy a várost is bevonja a sok érkező zarándok fogadásába a szükséges művek segítségével. Hozzájuk kapcsolódnak a turisták, akik megcsodálják hatalmas művészeti kincseit és az elmúlt évszázadok nagyszerű emlékeit. A következő jubileum tehát a város arculatára is pozitív hatást gyakorolhat, és hatékonyabbá teheti a közszolgáltatásokat nem csak annak középpontjában, hanem a külvárosokkal való szorosabb kapcsolatok révén. Ez nagyon fontos a pápának, mert a város növekszik, és ő éppen azért megy a város peremkerületeibe, hogy ott plébániákat látogasson meg, mint a város püspöke. Mindez persze elképzelhetetlen lenne a fővárosi önkormányzat és az országos hatóságok aktív és nagylelkű együttműködése nélkül. A pápa ezért köszönetet mond az önkormányzati hatóságoknak, hogy Rómát felkészíti a következő jubileum zarándokainak fogadására, és épp úgy köszönetet mond az olasz kormánynak is, hogy teljes mértékben együttműködik az egyházi hatóságokkal a jubileum sikere érdekében, megerősítve baráti együttműködés Olaszország és a Szentszék közt, amelyek emberi kapcsolatok. Sokszor itt pénzre gondolnak, pedig ez csak másodlagos. A lényeges dolog az emberi kapcsolat, tette hozzá szabadon a pápa, és szavait nagy taps kísérte az ülésteremben.
Sono i rapporti umani fra le autorità.
Róma egyetemes lelkületű város, amely a szeretet szolgálatában áll a vendégek fogadásában. Zarándokok, turisták, migránsok, súlyos nehézségekkel küzdők, legszegényebbek, magányosak, betegek, börtönbe zártak, kirekesztettek lesznek ennek a lelkiségnek a leghitelesebb tanúi, ezért a pápa úgy döntött, hogy szent kaput nyit egy börtönben. A tekintély akkor teljes, ha az mindenki szolgálatában áll. Róma mutassa továbbra is igazi arcát, barátságos, vendégszerető, nagylelkű, nemes arculatát. A zarándokok, turisták és migránsok hatalmas beáramlása a városba tehernek is tekinthető egyfelől, amely lassítja és akadályozza a dolgok normális rendjét. Valójában mindez Róma megbecsülése, nagy vonzó ereje és felelőssége Olaszország, az egyház és az egész emberi család iránt. Végül a Szent Atya személyes hangon emlékezett vissza arra, hogy évtizedek óta, fiatal papkora óta mindig áhítattal viseltetett a Salus Populi Romani kegykép iránt, és minden alkalommal, amikor Rómába érkezett, elment hozzá. Arra kérte a Salus Populi Románit, a Róma népét oltalmazó szűzanyát, hogy vigyázzon a városra és Róma népére. Töltse el reménységgel, szítson benne szeretetet, hogy legnemesebb hagyományaiban megerősödve, továbbra is, még a mikorunkban is a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója legyen, zárta beszédét Ferenc pápa a római városházán.
Legyen vége a háborúnak, Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri a pápa. Ferenc pápa június 7-én a vatikáni kertekben imádkozott és emlékezett a 10 évvel ezelőtti imatalálkozóra, amelyet Simon Peres és Mahmoud Abbas elnökökkel tartott a Szentföld békéjéért. A háború a politika és az emberség kudarca, rosszabb lesz tőle a világ. A pápa újra tűzszünetre szólított a gázai övezetben, az izraeli túszok elengedését, a palesztinok számára a humanitárius segélyek eljuttatását kérte. 8 hónappal a szentföldi háború kirobbanása után, valamint 10 évvel a párbeszéd és a béke történelmi gesztusát követően, amikor a vatikáni kertekben Izrael és Palesztina akkori vezetői együtt fohászkodtak a pápával a békéért, most a Szent Atya újra a béke istenéhez fordult, könyörüljön meg az emberiségen. Fohásza túl minden földrajzi, vallási és nyelvi határon szólt mindenki atyához, azért, hogy véget érjen az erőszak, a megosztottság, a gyűlölet, a háború minden szennyes gyümölcse. Mint ahogy a háború is a különböző társadalmi csoportok közötti hatalmi harcok gyümölcse, a gazdasági érdekeké, a nemzetközi politikai helyezkedésé. Ferenc pápa felhívást intézett a gázai tűzszünetért, az izraeli foglyok szabadon bocsátásáért, a palesztinoknak küldött segélyek átengedéséért. A nemzetek vezetőit és a konfliktusban résztvevő feleket pedig arra szólította, hogy találják meg újra az egyetértés és az egység útját. 2014. június 8-án Simon Peres, aki 2 évvel később elhunyt, Mahmoud Abbas és Bertalan konstantinápolyi pátriárka volt jelen a történelmi találkozón, amelyen együtt fohászkodtak a Szentföld békéjéért. Szévélyesen átölelték egymást, majd emlékül elültettek egy békét jelképező olajfát. Azóta megnőtt és megerősödött a fa, amelynek árnyékában Ferenc pápa most felidézte a megható békeülelést. Ahhoz a képhez hasonlítva, amit nemrég látott Veronában, ahol egy izraeli és egy palesztin vállalkozó ölelte meg egymást, akiknek családtagjait a háború ölte meg, és most válvetve építik a békét. A vatikáni kertekben a szentszéki nagykövetek és a bíborosi testület több tagja jelenlétében a pápa megismételte. Izraelnek és Palesztinának békeölelésre van szüksége. Ezzel szemben hónapok óta növekvő ellenségeskedésnek vagyunk tanúi, és ártatlanok halnak meg a szemünk láttára. Mindez a szenvedés, a háború szörnyűsége, az erőszak, amit elszabadít, a gyűlölet, amit a jövő generációkban is elültet, meg kellene, hogy győzzön minket arról, hogy minden háború után rosszabb lesz a világ, mint előtte volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes megadás, a rossz erői előtt való vereség. Ferenc pápa ezért figyelmeztetett. Ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy a háború megoldhatja a problémákat. Sokkal inkább kritikával és fenntartással kell lennünk a ma sajnos uralkodó ideológiával szemben, miszerint a konfliktus, az erőszak és a törések egy társadalom normális működésének részei. A háttérben mindig hatalmi harc folyik az egyes társadalmi csoportok között. Gazdasági részérdekek, nemzetközi politikai helyezkedés húzódik, mely látszólag békére törekszik, de nem foglalkozik a valós problémákkal. Ezért megújult elkötelezettségre van szükség egy békés világ építésére mindenki részéről. Legyenek hívők, nem hívők, jó akaratú emberek. Ne adjuk fel béke álmainkat és a békés kapcsolatok építését, kérte a pápa a vatikáni kertekben, majd elmondta, hogy ő minden nap imádkozik azért, hogy ez a háború végre befejeződjön.
Delle comunità cristiane, ebraiche e musulmane.
Gondolok mindazokra, akik szenvednek Izraelben és Palesztinában, a keresztényekre, a zsidókra és a muzulmánokra.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival a Szent Mise felépítéséről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek! Mai alkalmunkat kezdjük egy mi atyánk imádkozásával. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ámen! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mai alkalommal szeretném, ha a Szent Miséről beszélgetnénk egy kicsit, kik a résztvevők, mik történnek a Szent Misén, mi a Szent Mise lényege, mi hogy viselkedünk a Szent Misén. Az első kérdésem az lenne felétek, hogy kivel jártok templomba? Kivel jártok Szent Misére, Gellért?
A családdal.
Botti, te kivel jársz misére?
A családdal.
Gergő, te kivel szoktál menni?
Nagy testvéremmel és anyukámmal.
Nagyon jó. És Zsófika, te kivel jársz?
Mamával, anyával, kisugammal.
Nagyon jó. Mikor mehetünk Szent Misére? Mely napokon elérhető számunkra a Szent Mise, Gellért?
Minden nap.
Minden nap bizony. Viszont tudjuk, hogy az évben egyetlen egy nap van, amikor is nem Szent Misének nevezzük a szertartást, Gergő.
Ez pedig nagypéntek napja.
Bizony, nagypénteken nem misének nevezzük, mert ott mi nem történik meg a leglényegesebb a Szent Mise keretein belül?
Átváltoztatás.
Bizony, nem történik meg az átváltoztatás. Hol lehet szentmisét végezni? Ez egy másik fontos kérdés. Hol tudunk szentmisén részt venni, Boti?
Hát a kápolna, a bazilika, templom.
Nagyon jó, templomban, felszentelt helyen tudunk szentmisét látogatni. Ki tudja elvégezni a szentmisét? Kinek szabad szentmisét végezni? Bárkinek szabad? Én is bemehetek oda?
Nem.
Na ki az, aki végezhet szentmisét, Boti?
Hát a pap, aki meg lesz szentelve.
Bizony, tehát a pap, akit pappá szenteltek, bizony, és ha nem csak egy pap celebrált a szentmisén vagyunk, hanem egy magasabb, kiemeltebb szentmisén is részt veszünk, akkor ki a fő celebráns? Voltatok már ti is ilyen misén sokszor, Gellért?
Püspök például.
Bizony, a püspök. Ugye érsek atya Csaba, érsek atya miséjén is már sokszor részt vehettünk. Ha belépünk egy templomba, akkor mi az első, amit meg kell tennünk? Mit szoktunk, Tamara?
A szentelt vízbe mártjuk a kezünket, keresztet vetünk.
És még csinálunk esetleg egy mozdulatot, Gergő.
Térdet hajtunk, és meghajlunk.
Bizony, merre felé hajlunk meg, az is nagyon fontos, Gellér.
Az oltári szentség felé.
Bizony, az oltári szentség felé. Térdet hajtunk, keresztet vetünk. Közben mit mondunk magunkban akár, Zsófi?
Az Atya, a Fia, Szentlélek nevében, ámen.
Bizony, ez már micsoda? Minek számít szinte, Gellért, ez már imádság. Szinte egy kis imádságnak számít. És ezzel a három dologgal a keresztvetés közben már megvalljuk hitünket, megvalljuk a Szent Háromságba vetett hitünket. Ez nagyon fontos. És miért mártjuk bele az ujjunkat a szentelt vízbe? Ez is jelképez valamit. A szentelt víz mit csinál velünk? Bot?
Lemossuk a bűneinket.
Bizony, és megtisztítja a lelkünket, és méltóan beléphetünk egy templomba. Beléptünk, keresztet vetettünk, meghajoltunk, és elfoglaljuk a helyünket. Ti hova szoktatok ülni a templomban? Van-e konkrét helyetek, Tamara?
Mi vagy az első, második, harmadik sor.
Tehát előre. Első padsorokat szeretitek, Gellért, te inkább?
Én a minisztráns szoktam lenni.
Nagyon jó, te minisztráns vagy, tehát te mindig hát a legszebb helyen tartózkodsz, ugye az oltár környékén. Nagyon jó, valaki hátul szeret ülni esetleg középtájban. Van valakinek megszokott helye, hogy mindig ugyanoda ül, Gergő?
Hát nálunk faluba úgy van, hogy mindenkinek megvan adva, hogy hol ül.
Bizony, van általában egy megszokott hely, és mindig oda szoktak ülni. Az öreg nénik még ott is szokták tartani miüket, ugye a templomba hagyják.
Párnájukat, meg a bibliájukat.
Bizony, bibliát, kis szent könyvet, hozsannát, énekes könyvet, ilyesmit. A rózsafüzért esetleg ugye ott tudják tartani a padban. Mit csinálunk, amikor leülünk a padba, és még nem kezdődik a szertartás, a szent mise, Tamara?
Például egy kicsit magunkba szállunk, hogy mit akarunk megvenni.
Nagyon jó, tehát csendben készülünk arra, hogy mi fog történni, Zsófi.
Az áldozás, meg imádkozunk is.
Bizony, tehát ráhangolódunk magára az eseményre, ugye a legnagyobb dolog fog velünk itt történni, és miközben elcsendesedünk, mit szoktunk még csinálni? Felnőttek is, gyerekek is, egy templomban mit lehet csinálni?
Képeket, szobrokat nézegetünk.
Igen, igen. Tehát jeleneteket tudunk ugye a festményeken, szobrokon nézegetni. A gyerekek ezt nagyon szeretik. A mise nagy részében ülni szoktunk, de vannak egyéb mozdulatok, illetve cselekmények, amiket csinálunk. Na, mit szoktunk az ülésen kívül csinálni, Gergő?
Felállni, letérdelni.
Bizony, felállni, letérdelni. Ez minek a jele, ha felállunk és letérdelünk? Gellért.
Hogyha például felállunk, akkor megtiszteljük az éppen
elhangzottakat. Igen, tehát megtisztelünk valamit, tiszteletünket fejezzük ki. És még miben segít az, hogy most felállunk? Ez kizökken minket, ugye abból az ülésből, és ez ad nekünk egy plusz
koncentrációt,
nagyon jó, egy plusz figyelmet követel tőlünk. Na, melyik résznél szoktunk felállni, Botond, tudod-e?
Evangéliumnál.
Például, igen, és még egy nagyon fontos imádságnál is például állni szoktunk, Elért, az a
mi atyánk.
Mi atyánk imádkozása, nagyon jó. Melyik az a rész, amikor térdelünk? Ez a legnagyobb hódulatunk. Kifejező eszköze. Nem állunk, hanem még ez egy plusz dolog, hogy letérdelünk. Melyik az a rész, Gergő, amikor térdelni szoktunk? Nagyon fontos rész.
Az átváltoztatás.
Nagyon jó. Amikor a papbácsi átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. A kezünkkel milyen mozdulatot szoktunk esetleg, sőt biztosan végezni?
Keresztet vetünk.
Keresztet vetünk, nagyon jó. Ugye beszéltünk arról, hogy a nagy keresztvetés is létezik, és van a kis keresztvetés. Az elmúlt alkalommal ügyesen beszélgettünk róla, hogy melyik az a rész, amikor a kis keresztvetés történik, Gellért.
Az evangélium előtt.
Bizony, amikor is a papbácsi elmondja, hogy melyik evangéliumi részletet fogjuk hallani, és ha a homlokunkra rajzolunk kis keresztet, az azt jelenti, Gellért, hogy...
Elménkbe zárjuk.
Nagyon jó, felfogjuk az elménkkel, amit majd hallunk. Amikor a szánkra rajzoljuk a kis keresztet, az azt jelenti...
Hogy továbbadjuk ezt a üzenetet.
Nagyon jó, megvalljuk hitünket, továbbadjuk, és a szívünkre rajzoljuk a kis keresztet.
Akkor pedig a szívünkbe zárjuk.
Bizony, szívünkbe zárjuk a hallottakat. Nagyon jó. Na, a keresztvetésen kívül még szoktunk valamit csinálni a kezünkkel, szinte az egész mise alatt, Boti.
Összekulcsoljuk.
Bizony, imára kulcsoljuk, ez az imádkozásnak a jele. Na, ezt is miért csinálhatjuk? Miért fontos ez a mozdulat, hogy összezárjuk a két tenyerünket?
Ezzel is tiszteletet fejezünk ki.
Nagyon jó, és ezzel is ad nekünk egy plusz
koncentrációt,
egy figyelmet követel tőlünk ez a mozdulat. Nagyon jó. A zenei szolgálatot ki szokta a templomban adni?
Például a kórus.
Például a kórus, nagyon jó. Úgy tudom, Botont, hogy a te anyukád énekel templomi kórusban.
Igen.
És még a kóruson kívül, Gellért, te is jól tudod?
Kántor is.
A kántor. A kántor milyen hangszeren szokott játszani?
Harmóniumon.
Harmóniumon, nagyon jó. Vagy nagyobb templomokban, bazilikákban mi az, ami megtalálható?
Orgon.
Orgonon, nagyon jó. És mi, a hívők, a nép pedig mit csinál, Gergő?
Éneklünk.
Éneklünk, tehát velük együtt énekelünk. Ki segít még a papoknak a Szent Mise előtt? Van egy nagyon fontos szereplő, aki a háttérben dolgozik, és sokat segít a papbácsiknak. A ruhájukat összekészíti, az oltárt berendezi.
A sekrestés.
Bizony, Gergő, a sekrestés. Nagyon fontos munkát végez, sokszor nem is látjuk őt, csak tudjuk, hogy miket csinál. És a liturgia közben papokon kívül az oltárnál megjelennek még a segítő fiúk, akik kicsodák.
A minisztránsok.
A minisztránsok, nagyon jó. Ki az, aki minisztrált már közületek? Gellért, szoktál minisztrálni gyakran?
Gyakran.
Minden héten?
Igen.
Igen, lehetőség szerint minden héten. Mit csinál egy minisztráns? Néhány dolgot szedjünk össze, Gergő.
Hát a sekrestéshez hasonlóan misek közben segít az atyának, a papnak.
Bizony, mi például miket csinál Gellért egy minisztráns?
Például, amikor áldozás van, akkor a tálcát alá rakja, hogy a lepergett morzsa, vagy akár az egész ostya minden a földre kerüljön.
Nagyon jó. Segít, ugye, hogy az áldozásnál nagy véletlenül leessen, ugye a szentség. Aztán még mit csinál Zsófi?
A bort és a vizet odaadja a papnak.
Nagyon jó. A kehelybe, bizony. A kézmosás szertartásnál mit? Miben segít a minisztráns, Gergő?
Hát a vizet kezére önti, és rongyot odaadja neki.
Bizony, a kis kendőt ugye odaadja, mivel megtörli ugye a papa kezét. És még szoktak a minisztránsok egy bizonyos kis hangszeren egy nagyon fontos dolgot csinálni.
Az átváltoztatásnál csengetnek.
Csengetnek, nagyon jó. Nagyon fontos a minisztránsok szerepe. És még vannak a hívők közül, a felolvasók, akik pedig az Ószövetségi Olvasmányból, vagy pedig Gellért.
A könyörgést is.
Könyörgést is felolvashatják, és még a Szent Leckéből részeket is felolvasnak. szentmise elején van egy nagyon fontos párbeszéd, ami mutatja azt, hogy mi a szentmisén nem egy passzív résztvevők vagyunk, akik csak ott ülünk, nézünk, hanem aktív részesei vagyunk a szentmisének. Hogy köszönt minket a pap a bevezető részben? Az Úr legyen veletek. Mi erre mit válaszolunk?
És a te lelkeddel,
nagyon jó. Tehát rögtön már is elkezdődik egy párbeszéd közöttünk, hogy a pap és a hívők között bekapcsolódunk mi is a szentmisébe, közösen imádkozunk, válaszolunk a pap mondataira, és bekapcsolódunk az énekekbe. Ez nagyon fontos, hogy mi is aktív részesei vagyunk a szent liturgiának. Érdekes még arról beszélnünk, hogy a papok éppen mikor, milyen színű ruhában miséznek. Tamara, tudsz színeket mondani, hogy milyen lehet egy mise ruha?
Fehér vagy arany, zöld, lila, piros, rózsaszín vagy fekete.
Bizony, lehet fekete is. Melyiket szoktuk vasárnap látni, Gergő?
Ünnepeken vagy vasárnap a fehéret, vagy az arany?
Bizony, a fehér arany, amit szoktunk látni. Boti zöld ruhában, mikor?
Közidő.
Krisztus király ünnepével véget ér az évközi idő, és mi az, ami közeledik? Ami a következő idő lesz, Gellért?
Az adventi időszak.
Az adventi időszak. Na, akkor milyen ruhát ölt magára a pap, Tamara?
Lilát.
Lilát, nagyon jó, mert a lila az minek a színe, Gellért?
A bőjt.
A bőjt, nagyon jó, a bűnbánat bőjt színe. Mikor szoktak még ilyen ruhában isézni? Melyik bőjti időben?
Nagy bőjti időben.
Bizony, nagy bőjti időben is lila a mise ruha. Pirosat elég ritkán szoktunk, esetleg milyen napokon ölt pirosat Zsófia babbácsi?
Pünkösdön, vértanúk ünnepein, virágvasárnapon és nagypénteken.
Nagypénteken bizony. És van rózsaszín, amit csak képzeljétek el, évente kétszer vesznek föl. A rózsaszín minek a színe az egyház életében?
Az öröm.
Az öröm, nagyon jó. Na és melyik ez a két vasárnap?
Nagybőjtnek a negyedik vasárnap és adventnek a harmadik
vasárnapja. Nagyon jó. Ezt az adventi harmadik vasárnapot otthon is nyomon tudjátok követni. Hogyan, Tamara?
Például az adventi kaszoron ugye a gyertyát gyújt.
Bizony, a harmadik gyertya milyen színű?
Rózsaszín.
Rózsaszín. Tehát az egyházi hagyományok szerinti adventi kaszoron ugye a harmadik gyertya rózsaszín. És fekete ruhával, ha valaki találkozott, hol találkozhatott fekete ruhával?
Gyászmisén.
Na, mi hogyan öltözünk fel, ha misére megyünk? Bármilyen ruhába csak úgy odaállíthatunk? Tamar?
Nem látszott ki a hasunk, a térdünk és a vállunk.
Bizony, tehát
tisztességes ruhában.
Igen, tehát méltó ruhában mehetünk oda szép tisztán és megfelelő öltözékben. A miséről beszélgetünk ugye már egy ideje, de azt még nem mondtuk, hogy ki alapította a szent misét. Gergő, ki alapította?
Jézus az utolsó vacsorán.
Bizony, mit mondott a tanítványainak? Ugye ki tudná ezt így idézni. Ezt cselekedjétek.
Az én emlékezetemre.
Én emlékezetemre, nagyon jó. Nagy csütörtökön, ugye az utolsó vacsorára emlékezünk mindig, és mi történt? Ugye Jézus Krisztus lejött a földre. Ember élet. Meghalt, feltámadt, felment a mennybe, de közöttünk akart maradni, és hisszük azt, hogy a pap szavaira, hogy az ostya és a bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé, hiszen ez a hitünk szent titka, ez egy megfoghatatlan szent titok, és ez minden szent misének a csúcsa. És a nagy csütörtöki vacsorán hangzanak el azok a szavak, amivel aztán ma is a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort minden szent misén, ugyanúgy, ahogy Jézus mondta az apostoloknak. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nagyon sok eukarisztikus csoda történik a világban átváltoztatás kapcsán, hogy valóban hisszük, hogy ez az ostya, az a bor, az Krisztus teste és vére, és nagyon sokszor a csodákban szembesülünk vele, hogy valóban mi történt. Mit jelent az, hogy eukarisztikus csoda? Azt jelenti, hogy természetes úton meg nem magyarázható jelenség az Úr Krisztus jelenlétéről tanúskodó esemény. Tehát Gergő felolvasnál nekünk egy ilyen eukarisztikus csodát, ami Olaszországban történt 1264-ben, amit lejegyeztek, és ma is tudunk róla hallani.
Egy pap, aki kételkedett az átváltozásban, Jézus Krisztus oltári szentségben való jelenlétében, Misézés közben véletlenül feldöntötte a kelyhet, s a korporálén nem bor, hanem vérfoltok jelentek meg. A korporálét erekjeként őrzik.
Bizony. Nem csak ilyen régen történtek eukarisztikus csodák, hanem például a 2000-es években is sok-sokat lejegyeztek. Az egyik például, amikor a Szent Ostján egy csodálatos képet vettek észre, és a történtekről a plébános atya így számolt be.
Reggel 8 óra 49 perckor kihelyeztem az oltári szentséget a közös szentségimádásra. Néhány perc múlva az eukarisztián 3 pont jelent meg. Abba hagytam az imát, és a hívek figyelmét is a megjelenő 3 pontra irányítottam, és arra kértem őket, hogy folytassák az imát. A Szent Ostját tabernákulumba helyeztem. 2001. május 5-én szombaton reggel kinyitottam a templomot liturgiai szolgálatra. Beöltöztem és kinyitottam a tabernákulumot, hogy megnézzem az oltári szentséget. A Szent Ostján egy emberi archoz hasonló alakot pillantottam meg. Rendkívül megrendültem. Felszólítottam a híveket, hogy térdeljenek le, és kezdjenek el imádkozni. Azt hittem, csak én látom az arcot, úgyhogy megkérdeztem a ministránstól, észrevesz-e valamit az oltári szentségen. Egy férfi alakját látom, válaszolta. Végül a képen egy kivehetőbbé vált, egy Krisztushoz hasonló, tövis koronát viselő férfi arca.
A szentmisének vannak részei. A bevezető és a befejező részen kívül két nagyon fontos részre tudjuk osztani a szentmisét. Tamara, az első...
Az első, az ige liturgia.
Bizony, az ige liturgia rész, amiben mik hangzanak el? Miket hallunk, Zsófi?
Bibliából olvasunk részeket.
Bizony, a Bibliából például olvasmány, ugye ószövetségi rész, szent lecke, vagy az evangélium itt hangzik el, és tehát az evangélium után pedig még ide tartozik az ige liturgia részbe, hogy a papbácsi
prédikál.
Na, és aztán következik a második nagyon fontos, a legfontosabb rész a mise alatt.
Az eukarisztia.
Bizony, az eukarisztia, az átváltoztatás, majd pedig az áldozás, amikor is magunkhoz vehetjük Krisztus testét és vérét. Csak akkor beszélünk miséről, ugye említettük már, ha megtörténik ez az átváltoztatás, és valóban Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz, ahogy Krisztus mondja is nekünk. Ez nagyon fontos számunkra, hogy járjunk misére, mert ott tudjuk magunkhoz venni őt, és kapunk erőt a mindennapi élethez. Könnyű szerintetek Krisztus tanítása szerint élni? Minden nap?
Nem egészen.
Néha azért jönnek a csapdák, a megbotlások az életünkben, de az, hogyha minden héten részt veszünk a vasárnapi szentmisén, amit ugye az egyház el is vár tőlünk, és Krisztus is, akkor segít minket nagyon sokban, segít, hogy a tanítása szerint tudjunk élni, tudjunk szeretni, tudjunk másoknak megbocsátani. Kijelenthetjük tehát, hogy életünk csúcsa és forrása a Szent Mise. Nagyon fontos, hogy minden héten részesüljünk ebben a csodában.
Isten segít téged, hogy a mindennapi tevékenységedben, a tanulásban, a játékban példát mutass, jó legyél és szeresd embertársaidat. Aki keresztény és szereti Istent, így tesz tanú bizonságot a következő vasárnapig az Isten szeretetről. A világon mindenütt élnek Isten hívő emberek, különböző vallási csoportokhoz tartozók, akik a megbékélést, a szeretetet hirdetik. A templomból hazafelé vasárnaponként köszönd meg szüleidnek, hogy imádkoznak érted, hívő embert nevelnek belőled.
A záróáldás után, amikor a papbácsi kivonul az asszisztenciával, véget ér a Szent Mise, akkor mit csinálunk, mi történik, Gergő?
Felállunk és énekelünk.
Bizony. Szeretném, ha a mai alkalom végén egy ilyen záróéneket közösen elénekelnénk, és ezzel lezárva a mai alkalmat. Köszönöm szépen.
Áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, te vagy mindig velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk
minden nap dicsérünk,
téged jó Uram, néked énekelünk.
énekelünk, vígan boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 20. részét hallgathatják meg, majd lelkiségi irodalommal folytatjuk adásunkat. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Békefi Rita egri gyógytornász, manuál terapeuta lesz a vendégünk, aki úgy véli, a testet egységes rendszerként kell kezelni. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. Sport és közösségi programokkal csatlakozott a kihívás napjához az Ökumenikus Segélyszervezet Egri intézménye. Bemutatták a Velünk élő Gárdonyi Vallomások című kötetet. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A hatalmas fát megaláztam, s a kis ágat fölmagasztaltam. A zöldelő fát én szárítottam el, én virágoztattam ki a szárazat. Amit ígértem, én az Úr meg is teszem, olvasom Ezekiel próféta könyvében. Az alázatos ember keresztelő Szent János kijelentéséhez tartja magát, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Mások erényeit azonnal meglátjuk, amint saját gyengeségünket tudomásul vesszük. Az ég nagyon magas, de az ég kapui nagyon alacsonyak. Ha be akarunk jutni, fejet kell hajtanunk. A sikertelenség értékes tapasztalat nem csak azért, mert a jobb felé terel bennünket, hanem azért, mert nézeteink és módszereink megváltoztatására kényszerít minket. Reményik Sándor írta: Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangban lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.